Kellemes napot kívánok Önöknek, hölgyeim és uraim! Kis Robert Rihár vagyok, a szerkesztő műsorvezető. A műsor első felében már hallhattak Erdélyről. Nos, az biztos, hogy nem csak gondolatban lehet errefelé mackót látni, hogyha márciusban errefelé kirándulunk. Hargita fürdő tetején például van egy kis hotel, nem a Hilton, de kellemes és barátságos, nagy kerítés veszi körül. Itt jártamkor megkérdeztem, hogy ugyan miért a berendezés nem ér annyit, mint a betonoszlopok. A medvék ellen jött a válasz. Lejjebb pedig a faluban mesélte egy kisgyerek, hogy őt már megmocskolta a maci medve. Ez azt jelenti, hogy találkoztak a málnásnál, és a hatalmas barna állat arrébb taszigálta. Ez pedig 8 napon túl gyógyuló dolog. Tessék csak a medve karmaira nézni az állatkertben. Az biztos, hogy márciusban még hűvös van azért a Hargita tetején, gyakori a 2 méteres hó. Motoros szánnal is lehet viszont közlekedni, ez újfajta helyi attrakció. Az egyik barátom első nap mindjárt szűz hóra tévedt. Hirtelen letette a lábát, amit nem szabad, úgyhogy sikeresen leesett és magára borította a motoros szánt. Utána felállt, megpróbálta hátulról kiemelni a szánkót a hóból, mire elsüllyedt válig. Nem tehetett többet, békésen várta, amíg a kísérők kimentik. A turistáknak csak terpezben szabad a szűzhóra állniuk, magyarázták barátomnak, aki a legközelebbi balesetnél így is tett, és valóban csak derékig süppett a hóba. Az erdélyi motoros szános túra azért kifog a könnyű turistákon, igazán egy kis edzettséget lehet szerezni ezzel, és hát persze mindenki jó alaposan elfárad. Ha azt gondoljuk, hogy inkább csak a könnyed turizmus a mi osztályrészünk, akkor Szovátánt és a medvetavat lehet megnézni, és természetesen ilyenkor még lehet is sétálgatni a tavon. Azért medvetó, mert a tó alakja medvére emlékezteti azt, akinek igen jó a fantáziája. Nagyon sokan sátorozni jönnek Erdélyben, persze márciusban és áprilisban ez még ellenjavalt, de júniusban ezt már meg lehet tenni. Előfordul az is, hogy arra ébrednek a turisták, hogy iszonyúan fúj a szél, mert hogy a ponyva helyett a csillagokat látják. Az erős szél ugyanis gyakran segít egy kicsit, hogy felboruljon a sátor. Ilyenkor szép a látvány, de könnyű fázni. Az egyik ismerősömnél is előfordult, hogy amikor oldalra pillantottak, akkor látták, hogy a maci ott ül a sátorponyván, és megette a vacsora maradékát, majd békésen távozott. Egy erdélyi kiránduláson remek úti cél lehet Székelyudvarhely, Csíkszereda és Gyergyószent Miklós. Nem a műemlékek és nem feltétlenül a látvány miatt, egyszerűen azért, mert erre járva az ember megérti, hogy mit jelent a határon túli magyarnak lenni. Március végén, áprilisban sokszor jártam már Székelyudvarhelyen, illetve Gyergyószent Miklóson. Ilyenkor olyan magas hófal veszi körül azt az utat, amely összeköti a két települést egymással, hogy alig lehet megmászni. Az egyik kollégám Balog Imre is próbált már hófalat mászni áprilisban Székelyudvarhely és Gyergyó között. Nos, az biztos, hogy túl nagy konkurenciája nem volt, csak mi jártunk erre. A levegő maróan tiszta, az erdő örökzöldjei pedig végtelenséget sugalnak. A végtelenség érzete még egyszer megérinti a turistát, amikor belátja, hogy bizony csak 20-szal vagy 30 km/órás sebességgel tud közlekedni a kátyuk miatt. Persze ezt nem bánja az ember, hiszen a táj közben tényleg mesébe illő.
Világszám, az Inforádió utazási magazinja.
Erdély nagyvárosai is egyre csak szépülnek. Marosvásárhely lakosainak fele még magyar, bár az étteremben már keveréknyelven kell rendelnünk. A csorba, vagyis a leves ettől még remek, és jöhet utána a brassói. Éhes nem marad errefelé senki, valóságos gasztronómiai élvezet még egy közepes kis vendéglő felkeresése is. Paprikát és fajátékokat visz haza a legtöbb turista, illetve hagymát. Torta előtt árulják az út mentén, nagy, lila és igen finom. A turisták közül sokan Brassóig is ellátogatnak már a magyar turisták közül. Csinos város. Egy barátom azt mondta, hogy olyan a brassói látogatás, mintha Svájcban járnánk, háttérben a havasokkal. Nagyváradnak a temploma szép, Kolozsvárot pedig a Mátyás szobor és a Házsongárdi temető a kötelező látnivaló, hogy fel tudjuk idézni az irodalomórán tanultakat. Kolozsvárban vannak új plázák is, itt is beköszöntött a bevásárlóközpontok kora, újabb és újabb épületek születnek. Majd egyszer azért még egy új úszoda sem ártana, bár vannak már új kezdeményezések, és egy üzletközpontban is van már pancsolda, de az biztos, hogy az egyik központi úszodában, amikor ott voltam tavaly, akkor még behorpadt a linoleum a talpam alatt. Minden esetre nyáron annyian vannak az úszodákban Kolozsváron, hogy az ember még mozdulni is alig mer, mert az is kötekedésnek tűnhet. Olvastam egy román tájékoztatót Kolozsvárról, a római eredet hangsúlyozása és a műemlékek felsorolása mellett a szerző megjegyzi, hogy a hely igazi diákváros, ami a turistának azért jó, mert barátságos és szép emberekkel ismerkedhet meg. Ez nagyjából így is van. Hogyha valaki Romániába autóval érkezik, és az erdélyi területeket próbálja meg felkeresni, vagy akár tovább megy Bukarestig, megnézi azokat a területeket is, amelyek egy kicsit délebbre vannak, fokozottan ajánlom, hogy ügyeljen az autó műszaki állapotára, és legyen felkészült sofőr. És amikor majd negyedszer előzik meg, leszorítva, megalázva, ott próbálunk tovább közlekedni, fittyet hányva a záróvonalra elrobognak mellettünk az autók, akkor mindenki beláthatja, hogy milyen nehéz betartani azt, hogy békések és nyugodtak maradjunk. A romániaiak nagyon jól vezetnek, ezt tapasztaltam, de a szabályokat elvétve tartják be. Lendületesek és gyorsak. Nem véletlen, hogy minden 10.-20. kilométernél találkozhatunk egy rendőrrel. Minket is sokszor megállítottak. Románul kérdezte például az egyik rendőr fiatalember, hogy hova tartunk. Mosolyogtunk rá egyet, a második kérdésre kettőt, utána már nem próbálkozott tovább, hanem indulhattunk tovább felfedezni a mesés tájakat. Persze nem csak autóval, hanem vonattal, stoppal vagy busszal is fel lehet fedezni Erdélyt. Marosvásárhelyre és Kolozsvárra még repülők is járnak. Szinte minden nagyobb erdélyi város könnyen elérhető, de nagyon lassan. Székelyudvarhelyre Budapestről például 8-9 óra alatt szoktunk leérni. Amit pedig mindenképpen érdemes megnézni, az a Gyilkostó. Ha március végén, április elején megyünk ide, akkor még be van fagyva. Furcsa látvány, ahogy a facsonkok meredeznek kifelé a jég közül, miközben akár sétálgathatunk is a tavon. A tó tényleg gyilkos, hiszen megölte a fákat. Ezek a furcsa maradványok az eredetileg a völgyet beborító fenyőerdők maradványai. A Mohos-Tőzegráp és a Szent Anna-tó Közép-Európa egyetlen éppen maradt vulkáni építményei. A tordai hasadék pedig nem csak legenda, hanem tényleg létezik, ez egy csodás hasadékvölgy. A Békásszorosban nagyon sok az árus, és érdekes, ahogy a nap próbálkozik besütni, nem mindig sikerül neki, ugye, hiszen hatalmas hasadékról van szó, alul nagyon sok dolgot vásárolhatunk, mindenféle népi eredetű terméket. A keleti Kárpátok leghosszabb szurdokvölgye a Békásszoros monumentális sziklafalakkal. Parajdon a sóbányát lehet megnézni, busszal visznek le, már az is élmény. A bánya után pedig, hogyha valaki nyáron látogat el errefelé, akkor még fürödni is lehet. Az egy kicsit furcsa, hogy nagyon szűk a nyitvatartási ideje a parajdi sóbányának. Reggel korán kell érkezni, mert kora délután már bezárják, hogy miért, arra még nem jöttem rá. Korondon főleg azok járnak, akik vázát szeretnének venni. A turisták bepakolják ezt az autóba, aztán irány haza. Persze, hogyha valaki semmit sem vásárol, csak kipróbálja az erdélyi vendégszeretetet, akkor sem fog csalódni. Át lehet érezni, hogy milyen az igazi vendéglátás.
Világszám. Úti könyvek helyett.
Erdélyből, Romániából, de a többi határon túli területről is várnak jelentkezőket és érdeklődőket az első turisztikai olimpiára. Ezt a furcsa rendezvényt első alkalommal rendezik meg, persze azért nem előzmény nélküli, és mindazok mérhetik össze tudásukat különböző sportágakban, akik valamilyen szempontból a turizmushoz kötődnek. Cibulka Zoltán főszervezővel beszélgettem a turisztikai kiállításon. Mit jelent az, hogy turisztikai olimpia? Milyen sportolók vehetnek részt egyáltalán egy ilyen rendezvényen?
Mindenki, aki ebben a szakmában, vagy a szakmáért dolgozik. Ide tartozik még általunk megítélve a diplomácia és a média is.
Egy ilyen turisztikai olimpián egyáltalán milyen felkészültséggel lehet vajon részt venni?
Mi elsőlegesen arra készülünk, hogy minél többen jöjjenek, és éljenek az a lehetőséggel, amit ez a rendezvény biztosít. Tehát nem törvényszerűen a magas minősítésű sportolók vesznek ezen részt, de ha mégis van ilyen egybeesés, részükre egy kiemelt kategóriában ugyanúgy biztosítjuk a versenyzési lehetőséget, és külön is díjazzuk őket, annál is inkább, hogy a lelkes amatőröktől, mint mi vagyunk, ne vigyék el a lehetőséget az érmek, kupák megszerzésére.
A turisztikai szakma képviselői hány sportágban mérhetik össze majd tudásukat?
25 sportágban lehet versenyezni, nem a semmiből jött elő a turisztikai olimpia, hiszen 2004 óta minden évben megszervezésre került a turisztikai sportgála, ami ennek a kisőt sem mondhatni. 17 sportág, rövidebb idő, nem annyira nemzetközi. Még két olyan blokk van, amit mindenképpen meg kell említenünk. Lesz egy egész napos nemzetközi konferencia, illetve egy workshop, ami arra ad lehetőséget, hogy azok, akik nem csupán sportolni jönnek és szeretnék kihasználni a lehetőséget, azok le tudjanak egymással ülni üzletkötésre, vagy egyáltalán csak egyeztetni az elképzeléseket szakmai vonalon. 12 kulturális programmal készülünk ez idő alatt a rendezvénynél. Ebbe a kulturális fővárosi szeretnénk megmutatni az ideérkezőknek, illetve június 5-én kerül sorra a Nemzetközi Kulturális Est, ami egyben turisztikai bál is lenne terveink, elképzeléseik szerint.
A háttérben talán önök is hallják a kolompolást, ugyanis jönnek a busok. Bizony, noha a Pokrádénak a busójárásnak már vége, az utazási kiállításon azért a busok is képviseltetik magukat. Hölgyeim és uraim, önök a Világszámot, és benne a szerkesztő műsorvezetőt, Kis Róbert Riárdot hallották. További kellemes hétvégét kívánok önöknek, viszonthallásra!